Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Juhász Gábor atyával Gerstenmaier György beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Juhász Gábor, Budapest vizafogói plébánost. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Üdvözlök kiemelni, én is üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
Azért hívtuk meg, hogy az életéről, hivatásáról és a választott szentírási idézetéről beszélgessünk vele. Meg is kérném, hogy ossza meg a hallgatókkal ezt az idézetet.
Ez idézet, ha így felmerül, hogy melyik az, ami különösen fontossá vált az életem során, a szemináriumban akadtam rá, ezt kaptam úgynevezett próbaprédikációs anyagként, hogy erről beszéljek. Ugye prédikációt kellett gyakorolni, és a prefektus ezt osztotta rám, Istennek legyen hála. Ez a Máté 22. fejezetnek a végén, 34. verstől, a farizeusok értesültek róla, hogy a szadduceusokat elhallgattatta Jézus, köré gyűltek, próbára tegyék. Kérdése fordultak hozzá, mester, melyik a főparancs a törvényben, Jézus ezt felelte, szeresd uradat, Istened, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs, a második hasonló hozzá, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a proféták. Na ez aztán elgondolkodhatott engem, hogy erről mit lehet beszélni. Mert egyrészt ez ugye az egész törvény és a proféták alapja, másrészt éppen ezért a törvényt és a prófétákat nem lehet elmondani egy prédikációban. Mik itt a szempontok? Hogyan illeszkedik össze az Isten szeretete, az önmagam iránti szeretet és az embertársak iránti szeretet? Egyáltalán mi az, hogy szeretet? Hányféle szeretet van? Ezek a dolgok honnan indulnak? Merre mennek? Hogyan kapcsolódnak össze? Mi a rendszere a dolognak? Továbbá itt van még a legelején Jézus felelt, azt mondja, szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szíved, lelked, elméd, most miért? Egyáltalán milyen van az embernek? Az antropológiai kérdés, milyen az ember, miből áll, mi a szerkezete, amivel szeretnie kell, ahogyan szeretnie kell Istent, önmagát, fele barátját. Tehát ezek az alapvető filozófiai, teológiai kérdések ott különleges módon is előtolakodtak, és hát azóta is én nem csak más, mint újra és újra azt kérdezem, hogy mi az, hogy szeretné. Józan paraszti ésszel, mert hogyha a józan észt alul múlja a szeretet, az definitíve nem, hogy az Istenének, hanem az emberinek sem felel meg. Tehát föl múlhatja az értelmet, de alul nem múlhatja.
És sikerült a prédikáció?
Igen, az a prédikáció végül is sikerült, nagyon sok minden más nem sikerült, de azt úgy összeraktam. Azóta is hangsúlyozom, hogy rengeteget kellett hozzátenni és elmélkedni. Alapvetően azt mondom, ami a legfontosabb dolog, hogy Szent Tamásnak az antropológiája nélkül nem lehet megérteni ezeket a tanításokat. Tehát az a fogalmi tisztaság, amivel Aquinoi Szent Tamás dolgozik, és az ő nyomán, skolasztika, neoskolasztika, tomizmus, neotomizmus, az nélkülözhetetlen, egyedi, megismételhetetlen, és nélkülözhetetlen az anyaszentegyház tanításának józan kifejtésében az emberi és az isteni szeretetről, és azok egymáshoz való viszonyáról. Ezt mindenképpen hangsúlyozni szeretném.
Egy picit meséljen arról, hogy honnan indult, milyen családból jött.
Én egy kőkatolikus családba jöttem. Édesapám is, édesanyám is vallásukat gyakorló igazi katolikus emberek. Édesapám most már 5 éve, hogy meghalt, a Jóisten áldásával, szentségekkel megerősítve odafönt imádkozik érettünk. Édesanyám még itt van velünk. A Jóisten áldja meg őt a sok szeretetét, amit kaptam tőle és kapok tőle. Én egy ilyen családba indultam. Van egy bátyám és egy húgom, ők is vallásukat gyakorolják, és az egész családom lényegében vallását gyakorló katolikusokból áll. Tehát mind apai, mind anyai ágon, már itt az apai a sokkal nagyobb, mert apujék 12-en voltak testvérek.
Az szép nagy.
Tehát ott azért több gyakorló katolikusról lehet beszélni, De az a lényeg, hogy egy nagyon szép katolikus neveltetést kaptam, dacára annak, hogy azért a 60-70-es években nevelkedni, az nem volt kifejezetten barátságos a vallás dolgai számára.
Sőt, kifejezetten veszélyes volt, ha azt nézzük.
Azt lehet mondani, hogy igen, tehát kapott az ember azért inkább szóban bátortalanítást, de anyu is, apu is úgymond egyszerű munkás emberek voltak, tehát nem volt rajtuk sok büntetnivaló a párt számára. Keményen dolgoztak, felneveltek minket a munkára, arról, hogy fiam, az élet az nem habos torta, és nem mi rajzoljuk a pénzt, hanem meg kell keresni, csináld a dolgodat, tanuljál, egyszerűen a normalitás.
Iskoláit hol kezdte, hol végezte?
Egy Soroksáron a Sodronyos utcai általános iskolában voltam általános iskolás. Ez egy nagyon jó iskola volt abban az időben. Visszagondolva így utólag a tanáraimra, igazgatónőre, stb. Néha prédikációban emlegetek történeteket. Azt mondom, hogy jó volt. Tényleg egy jó hely volt, békés hely volt, de teljesen más volt az egésznek a hangulata, mint manapság, ahogy látom, vagy pedig hallom, hogy mi megy az iskolákban, hát ez elképzelhetetlen volt. Ez az igazi posztkeresztény, kommunista fegyelem volt a szó pozitív értelemben. Talán ez furcsán hangzik, hogy pozitív értelemben. Hiszen ezt szoktam hangsúlyozni, hogy végső soron a 40-50-60-as éveknek, 70-es éveknek a kommunizmusa, szocializmusa, különösen Magyarországon, de a Szovjetunióban is alapvetően posztkeresztény volt. Amilyen kereszténységet, amilyen istenképet tagad egy ateizmus, olyan lesz az ateizmusa. Ezért van az, hogy egy Mao Tse-tung ateizmusa és kommunizmusa teljesen más jellegű volt Sztálinnak a kommunizmusához és ateizmusához képest. Sztálin szószoros értelemben úgy fogta föl önmaga szerepét és a kommunisták szerepét, mint egyfajta keresztes lovagét, vagy keresztes lovagoknak a dolgát. Miért? Mert a keresztény kultúrkörből jött. És ezek a sablonok, amelyeket ő megtagadott, átalakított, vagy pedig eltorzított, ezek meghatározták magát a torzítást. Tehát ezért mondom azt, hogy ez az iskola, ez nem volt rossz. Ebben igenis jelen voltak Istentől lecsupaszítottan, Istentől megfosztottan, alapvetően a keresztény értékek. Lehet, hogy úgy nevezték, hogy a úttörők 12 pontja, de az alapvetően keresztény mentalitásból született, a kis cserkészeknek az utódai voltak, stb. Tehát ma ez, mint szürke csacsi a ködben eltűnt, amennyire én látom. Az egész mentalitás, az egész igény, vagy nézőpont, ez a fajta a tradícióhoz ilyen furcsán való viszony is eltűnt a mai iskoláknak az alap felfogásában.
Honnan jött a papi hivatás? A rokonságban volt pap, vagy?
Talán még annyit, hogy a iskola után, tehát általános iskola után én középiskolát az 5-ös Lóránd gépipari szakközépiskolában végeztem Pest-Szentesbeten. Jó volt. Megint csak azt tudom mondani, jó tanáraim voltak.
És ott szakmát is tanult akkor?
Istennek hála, jó volt az osztályom is. Igen, én általános gépi forgácsolói szakmát szereztem. Soha nem dolgoztam benne. Tehát körülbelül a harmadik osztályban én felfedeztem, teljesen nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ez az én számomra nem járható, mert egyszerűen nincs érzékem hozzá. Tehát amit osztálytársaim, mit tudom, Benő vagy Péter megcsináltak 20 perc alatt, az nekem kellett 2 óra. És akkor se volt jó.
És mit akar ez a gépi forgácsoló?
Hát ez azt jelenti, hogy általános gépi forgácsoló, tehát karusszeleszterga, csúcseszterga, egyetemes eszterga, vésőmaró, köszörű, és meg is kaptuk a képzést, tehát teszem hozzá, nem kimérték meg tőlünk a gépeket, hogy valóban meg lehetett, és meg is kellett tanulni a dolgokat. Jól emlékszem vissza, tényleg jó emlékeim vannak róla. Hogy jött a hivatás, édesapám mindig úgy beszélt a papságról, a vallásról, hogy a legnagyobb tisztelettel és szeretettel. Nem volt kritika nélkül. Tehát igen éles kritikákat tudott megfogalmazni bizonyos papi, egyházi jelenségekkel szemben, de mindig azt mondta, hogy fiam, te ezzel ne foglalkozzál. Akármilyen legyen annak a papnak az élete, vagy híre, vagy bármi, ugye abban az időben azért komolyan ott volt jelen a békepapság, és hát minden egyebek. Ha elmentél és meggyóntál, az Úristen feloldozott. Ha ő azt mondja, hogy ez Krisztus teste, az Krisztus teste. De ezzel foglalkozál, fiam, nem mással. De ezt így elmondta. És ez úgy szépen leülepedett bennem alapvetően a klérushoz való viszonyban, hogy ezt így kell látni, a mi úrunk Jézus Krisztus szent ajándéka, az a szentségi rend, és bármi van az Anya Szent Egyháznak a bűnösökkel teli világában, a mi úrunk Jézus Krisztus itt van jelen szent tanításával és szentségeivel. Tehát ez egy alapvető dolog volt, aztán az érettség előtt már gondolkodtam azon, hogy pap leszek, de akkor végül is azt mondtam, hogy nem, és elmentem dolgozni, egy évet dolgoztam, és akkor az alatt
és lényegében. És mit
dolgozott? Hát én 5 hónapig matróz voltam Mahartnál, de hát nem volt Duna igazából, akkor olyan borzasztó szárazság volt, hogy hát ilyen kikötői munkát tudtam csak végezni, és aztán ott is hagytam, hát ez nem volt perspektíva. Aztán utána egy szállodában dolgoztam, és akkor 84. február elején akkor volt egy ilyen élményem, ahol úgy összegződött bennem, hogy én pap akarok lenni.
Mi volt ez az élmény?
Egy rokonomat meglátogattam, és volt egy nagyon-nagyon laza hét, amikor nem kellett dolgozni, amikor nem kellett semmit csinálni, meglátogattam a barátait, ismerősöket, stb. És talán más azt mondta volna, hogy hú, de jó lenne ilyen vagy olyan nagy életet élni. Én helyett azt mondtam magam, hogy ez jött, tehát ez az inspiráció, hogy ez így nem jó. Így nem szabad élni, így ez a céltalanul jövök, megyek, teszek, veszek, intézkedek, pecsételek, ennek nincs értelme. Ha nincs ráirányítva az Úristenre, akkor az értéktelen. Hát teszem hozzá, természetesen nem volt ráirányítva az Úristenre az egész. Nekem ez jött, amikor eljöttem onnan, akkor én úgy szálltam fel a vonatra, hogy én pap akarok lenni. Azóta pap akarok lenni. Folyamatosan.
És a teológiát hol végezt?
Tehát másfélig voltunk lentibe, ott már lényegében az leendő évfolyamomnak a nagy része együtt volt lenti laktanyában, és a...
Mint katona?
Mint katona, igen. Uh-huh. És aztán Eszterhomban kezdtünk egy ilyen előkészítő fél évet, 86 februárjától júniusig, és utána 86 szeptemberétől kezdtük Eszterhomban a tanulmányainkat. Én ott is végeztem.
És onnan hova került? Rögtön a...
Én rögtön vizafogóra kerültem káplánnak 2 évre, és innen kaptam lehetőséget, hogy kimenjek tanulni Ottawába, az ottani Szent Pál Katolikus Egyetemre kánonjogot. Hát így csöppentem bele a kánonjogba.
Ez a kánonjog mivel foglalkozik? Mesélni egy picit róla a hallgatóknak? Mert lehet, hogy van, aki nem tudja, mivel foglalkozik.
Az egyház egy társadalom. Egy társadalom, amelynek megvan a maga benső rendje, struktúrája, és persze megvan a benső törvényrendszere is. Ez a törvény nevel a jóra, tilt bennünket a bűnöktől, és megmutatja azt a lehetőségeket, hogy utakat, amelyeken szépen és egyértelműen tudjuk egymást szeretni. A kánonjog nagyon-nagyon fontos dolog az egyháznak az életében, mert egyértelművé teszi a viselkedési formáinkat, különösen a legnagyobb dolgokban. És hát valahogy így tudom kifejezni népszerűen, hogy egyszerűen a benső életünket szabályozza, akár a szentségi rendet, akár a szerzetes jogot, akár a tulajdonjogot, hogy hogyan, milyen formában lehet elnyerni azt. Az embereknek egy józan paraszti ésszel azt lehet mondani nagyon sok mindenben, illetve az isteni kinyilatkoztásról megvilágosítva mondja el, hogy hogyan érdemes és kell, vagy szabad az Anya Szent Egyházban bizonyos dolgokat művelni, vagy akár rávilágít a hitre. Tehát például azzal, hogy kijelenti az egyházi jog, vagy kánoni jog, kijelenti, hogy az Anya Szent Egyház milyen struktúrájú, tehát hogy vannak benne klerikusok és laikusok, ezzel gyakorlatilag a dogmatikában, a hitnek a kifejtésében gyökeredzik, arra épít, abból táplálkozik. Tehát ilyen módon ez szent tudomány, a kánonjog, és a szent tudományoknak a forrásaiból táplálkozik, vagy azokból is táplálkozik.
És amikor ezt elvégezte, utána tudta hasznosítani a munkája során?
Igen, tudtam hasznosítani, hát az Egyházmegyei Bíróság keretében azóta is folyamatosan mindig van valami végezni való. És mellette pedig az nagyon jó volt, hogy ugye kint tanult az ember Kanadában, az angol nyelvet tényleg el lehetett és el kellett sajátítani. Amikor az ember jogot tanul, akkor ott aztán találkozik a teológiai, filozófiai, szociológiai, pszichológiai, még az orvosi nyelvvel is. Tehát nagyon-nagyon gazdagon bele kellett ásnom magamat a szótárba, hogy tudjam végezni a tanulmányaimat, és ez nagyon-nagyon jó volt. Aztán odakint tudtam tartani, teljesen önként bevállaltam angol nyelven hittanórát. És ez is aztán sokat segített a szókincsnek a fejlesztésén.
És kiknek, gyerekeknek, vagy felnőtteknek?
Tínédzsereknek, tehát inkább tizenéveseknek. Aha. De felnőttek is jelen voltak a hittanórán, tehát egy jó kis társaság jött össze, szülők és fiatalok.
És akkor hazajött vissza a plébániára, és azóta is itt
hát akkor,
ott tartózkodik?
Akkor igen. Akkor én az örökimádásba kerültem 2 évre, aztán 1 évre káplán lettem a Vörösvári úti Szentháromság plébánián, és utána 2 évre visszakerültem káplánnak ide Budapest vízafogó plébániára, Herpi atyához, és végül pedig én lettem itt a plébános, Gyuri atya nyugdíjba ment, és én lettem az utóda. Tehát azt lehet mondani, hogy a 22. éve vagyok itt összesen, tehát 4 év káplánság, és 18. éve vagyok plébános.
A Szentírással mondta, hogy katolikus családban nevelkedett, gondolom korán találkozott, de föl tudja idézni azt az első találkozást?
A Szentírással találkozás?
Igen.
Amikor úgymond tudatosan találkoztam vele, az volt, amikor megjelent a Szent István társulatnál, talán az a 70-es évek vége lehetett, 80-as évek elején, megjelent egy új, nagy formátumú, keménykötéses biblia, és akkor apu azt megvette a családnak karácsonyra. Bár lehet, hogy a keresztanyám volt, ezt nem tudom. Na és akkor hát szép, nagy, meg mégiscsak biblia, hát akkor nézzük meg. És akkor már voltam, 14-15 éves lehettem, amikor úgy elkezdtem forgatni, na akkor nézzük meg, hogy mi van benne. Ez valamikor a 79-80-ban történhetett.
Lenne valami, amit még megosztana a hallgatókkal, akár a életéről, hivatásáról?
Amit mindig meg akarok osztani, az, hogy a szent hagyomány nélkül a szent írást mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. A szent írás tudomány nagyon sok mindenben elképesztő mélységben tud magyarázni, de a szent hagyománynak a védelme, őrzése és továbbadása nélkül azt se tudjuk, hogy a szentírás mely könyvekből áll. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szent hagyományt nem szabad elfelejteni. A szentírást ilyen értelemben nem szabad túlhangsúlyozni. A szent hagyomány megelőzte a szentírást, hiszen a szentírás, ami le lett írva, az először szájhagyományonban élt, aztán leírták, és ugyanez a szent hagyomány leírta, elfogadta a könyveket, összegyűjtötte a könyveket, elfogadta a könyveket, őrzi a könyveket, magyarázza a könyveket, továbbadja annak teljes jelentését, és kifejti. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a szentírás és a szent hagyomány sokkal jobb úgy mondani, hogy szent hagyomány és szentírás, mert a szent hagyomány előbb volt már az Ószövetségben is, és éppen ezért kifejtésben, magyarázatban ezt a sorrendet mindig meg kell tartani. Az Anyaszentegyháznak a tanítása az elmúlt 2000 év során a dogmákban egyszerűen csak kifejti a szentírásban és szent hagyományban tovább adott hitletéteményt, de ahhoz hozzá nem rakhat. Éppen ezért új teológia nincs, új dogmatika nincs, mert Krisztus ugyanaz tegnap és ma is mindörökké. Nem lehet dogmákat eltörölni, és nem lehet semmit az égető világon elvenni abból, amit az Anyaszentház ünnepélyesen leszögezett. Semmit nem lehet elvenni. Ha egyetlen dolgot is el lehetne venni belőle, akkor mindent el lehet venni. Akkor szögre akasztom a reverendámat, és elmegyek. Vagy az egész szent úgy, ahogy van, vagy semmi nem szent. ez itt egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. A mai liberalizmustól megvert, hitehagyott, relativizmusba csavarodott posztmodern világunkban. Kitartani a szent hitben, az ősiségben, az atyáink hitében, ha bűnt követtünk el, vissza kell térni, ha leestünk a szikláról, vissza kell mászni, de Szent Péter sziklája tart meg bennünket az egy szent úton és az egy szent kegyelmi erőben.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Én is köszönöm a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Juhász Gábor atyával Gerstenmayer György beszélgetett.